Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és mindeneket bölcsen igazgat. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található a Zsoltárok könyve 138. fejezetében, a 138. fejezet 1-től 8-ig terjedő verseiben.
Így szól hozzánk Isten igéje. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet, hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fognak az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja az megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet, haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet. Jobbod megsegít engem, az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyts elben most sem kezed alkotásait. Fohászkodjunk az Úristenhez. Köszönjük, Uram, a te megtartó szeretetedet. Most úgy az év vége felé is, ha kicsit számadást tartunk, akkor láthatjuk, hogy minden, amink van, az Úrtól kaptunk. És amit el is vett tőlünk, azt úgy kell szemlélnünk, hogy háladással kell lennünk azért, amiért adta. Köszönjük, hogy minden nap velünk voltál, különösen egy presbiter testvérünkért adunk hálát, és egy másik gyülekezeti tagunkért, akiket nagy betegségükből meggyógyítottál. Kérünk, maradj minden egyes gyülekezeti tagunkkal, adjad, hogy a mi életünk a te dicsőségedre folyjon. Kérünk, hogy add az ige hirdető szájába az igét, és a mi szívünkbe a befogadást, és annak megtartását. Kérünk, maradj e várossal, e nemzettel, az új esztendőben is már arra tekintettel, és köszönjük neked, hogy mindig vezéreled útjainkat, akkor is, amikor nem gondolunk rád. Bizony sajnos elfeledkezünk sokszor a te háladatos cselekedeteidről. Kérünk, maradj velünk a te szent lelkeddel. Amen.
Kedves testvéreim, Istenünk igéje, amely alapján szólni kívánok közöttetek, írva található Máté evangéliuma 4. fejezetében, a 4. fejezet 12-től 17-ig terjedő verseiben, hogy a megnevezett helyen miképpen szól hozzánk Istenünk igéje és magyarázata, helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk meg. Máté evangéliuma 4. részében a 12. verssel kezdődően ezt olvashatjuk. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Kedves testvéreim, egy történet szerint, amely abban az időben játszódik, amikor még telegráfokat használtak az emberek, egy cég hirdetést tett közzé, hogy munkatársat keresnek maguknak, aki ismeri a Morze jeleket. Azon a napon, amikor meghirdették az állás interjút, sokan jelentkeztek is erre az állásra. Ott gyülekeztek az emberek egy szobában, amelyből be lehetett nyitni az igazgatói irodába. Telt múlt az idő, de még nem hívtak be senkit sem, hogy elbeszélgessenek vele. Aztán késve megérkezett egy fiatal ember is. Talán már azt is gondolta, hogy lemaradt az egészről, és esélye sincs beszélgetni az igazgatóval, hát ha őt választják ki. Leült a többiek közé, akik már türelmetlenek voltak, már úgy beszélgettek egymás között is, hogy talán észre sem vették őt. Az viszont feltűnt nekik, hogy ez a fiatalember egyszer csak gyorsan felállt a helyéről, odaszaladt az iroda elé, kinyitotta az ajtaját és bement rajta. Kis idő múlva aztán újra kinyílt ez az ajtó, kilépett rajta az igazgató, és köszönt a jelenlévőknek. Elmondta nekik, hogy sikerült megtalálni az új munkatársunkat, nyugodtan hazafáradhatnak most már, ne fáradjanak ott tovább. Mindenki csodálkozott, értetlenkedett, hogyan is történhetett meg mindez. Aztán kiderült a megoldás. Azok, akik beszélgettek türelmetlenül egymással, nem vették észre, hogy az ajtó mögül pici kis kopogások hangja szűrődik kifelé, Morze hangok. És azt morzészte ez a hang, hogyha ön érti ezt a jelzést, jöjjön be hívás nélkül, öné az állás. Ez a fiatalember pedig figyelmes volt rá, és így elnyerte ezt az állást. Hát az igén kezdetén Jézussal valami hasonló történik. Meghallja azt, hogy Keresztelő Jánost elfogták, tudjuk jól, hogy ez az elfogás aztán mivel végződött. És bár elszomorította Jézust a hír, fájdalmasan érintette őt, de mégis a fájdalmon túl megértette belőle ő is Istennek a jelzését, az üzenetét. Azt, hogy ennek így kellett megtörténnie. Ez így szerepelt benne Isten tervében. János azzal, hogy elfogták, és majd kivégzik őt, betöltötte a földi küldetését. És ezzel véget ért egy szakasz, egy időszak. Véget ért ezzel az útkészítésnek az ideje. Most pedig már Jézuson van itt a sor. Most neki kell fellépnie, neki kell hirdetnie az örömüzenetet, Isten hívását, Istennek mindannyiunkhoz szóló szeretetét, kegyelmét. Jézus pedig, bár fájdalmas volt hallania a híreket Keresztelő Jánosról, de mégis megértette a jelzést, és engedelmeskedett is neki. Cselekedett, elindult. Kedves testvéreim, Istenünk útmutatása, jele és vezetése ma is megtapasztalható. Istenünk ma is szólni akar hozzánk, és ezt tapasztalhatjuk mindannyian. Tapasztalhattuk az ünnep során is, ha nem csak az ünnepi fényekre figyeltünk, ha nem engedtük azt, hogy az ünnepi készülődés teljesen betöltsön és felzaklasson bennünket, annyira igyekszünk, akkor meghallhattuk, hogy Istenünk nekünk is jelzett, hogy Istenünk csendesen nekünk is kopogott, és ő nekünk is üzenetet küldött. Hogy nem az a fontos, ami körülvesz, amit mi annak tartunk, hanem az a lényeges, amit ő üzen nekünk. Az ő hívása, az ő útmutatása, az ő szeretete. Istenünk tehát szól hozzánk. De nem csak az ünnepen hallhatjuk meg az ő szavát, az ő szerint hívását, hanem meghallhatjuk a hétköznapokban is. A hétköznapokban, amikor pedig a munkánk, a családunk, egyéb tennivalóink, problémáink tölti ki az életünket. Ugye milyen sokszor mi is elfoglaljuk ezekkel magunkat, mint ott a teremben az egymással türelmetlenül beszélgető emberek. És nehéz meghallani olyankor, hogy Isten is jelez, várja, hogy ráfigyeljünk, hogy ráhangolódjunk, hogy megértsük az ő üzenetét, az ő vezetését. Van, hogy nyitottá válunk erre az üzenetre, mert vágyunk rá, mert szeretnénk találkozni az Urunkkal. De bizony szégyenkezve be kell ismernünk, hogy nagyon gyakori az, amikor ő kopogtat, ő hív, ő közölné velünk a kegyelmét, ő adna nekünk erőt, és mi mégsem figyelünk rá. Ő irányítana, vezetne bennünket, meg is érinti a szívünket egy hang, de mégis ellenállunk, mert azt gondoljuk, hogy mi majd jobban tudjuk, hogyan is kell lépnünk, hogyan is kell döntenünk. Aztán a végét is ismerjük ennek, megkeményedés, kiégés, elszomorodás lesz akkor belőle. Egy a fontos tehát, ahhoz, hogy Istenünk jelzését meghalljuk, megértsük, és engedelmeskedjünk neki, cselekedjünk, ahhoz az kell, hogy ráhangolódjunk Istenünk szavára, hogy ráhangolódjunk, így tudjuk őt megérteni. Talán klasszikus példa erre a régi rádióknak a működése. Ha egy rádión nem fogunk be egy állomást, nem tekerünk oda, hiába sugározzák az adást, nem értjük, nem halljuk, nem fogunk fel belőle semmit sem. Hát valahogy a lelki készülékeinket így kell nekünk Istenre állítani, oda tekerni, kiszűrni minden más zajt, hogy ő rá tudjunk figyelni. Jézus Krisztus ezt tette, erre ad nekünk példát. Ne csak az ünnepben hangolódjunk rá Urunk üzenetére, akaratára, vezetésére, apróbb és nagyobb jelzéseire, hanem majd a most elkezdődő hétköznapjainkban is. Jézus Krisztus tehát így cselekedett. Tudta, hogy eljött az ideje. És ezért azzal folytatódott az igénk, hogy elköltözött Názáretből Kapernaumba, egy népesebb, központi fekvésű városba. Többen hallhatták őt itt, gyorsabban és hatékonyabban terjedhetett el a szava. Egyesek részéről az a vád éri Jézust, hogy azért ment el Kapernaumba, mert el akart rejtőzni, mert nem akarta, hogy őt is elfogják és kivégezzék. Ez a feltételezés azonban nagy félreértés, már csak a hely nyílt fekvése miatt is. De még inkább megcáfolja ezt a feltételezést az igénk folytatása, ahol azt olvassuk a 17. versben, hogy Jézus hirdette a megtérést és a bűnök bocsánatát. Azaz nyíltan előlépett, és nem elrejtőzött. És a rábízottakat nem csak itt ott beszélte el, szinte halkan, súgva a fülekbe, hanem hirdette, hangosan, erőteljes kiáltással, úgy, mint akinek hatalma van. Céltudatosan, hogy minél több ember meghallja, és Isten felé induljon el. Jézus tehát nem megfutamodott, hanem bátran előállt. És most az igén keresztül bennünket is erre a bátorságra akar buzdítani. Azt üzeni nekünk egy szóval, hogy bátorság. Hiszen erre van szükség nekünk is a mai világban, és erre van szüksége magának a világnak is tőlünk. A keresztény emberek bátorságára, bátor fellépésére, azok bizonyságtevő életére, akik Istenre hangolták az életüket, és meghallva a szavát, engedelmeskednek is neki. Bizony, ha itt is megnézzük a mi életünket, megvizsgáljuk önmagunkat, akkor újra szégyenkeznünk kell, mert nagy fogyatkozásunk van ebben. Bizony a bátor kiállás ritkán jellemző az életünkre. Ma a keresztény emberek inkább azt mondják, hogy hát én szelíd vagyok, én nem tolakszom, alázatos akarok maradni, nem fogom magamat ráerőltetni a másikra. És aztán, ha Isten vezet is, és indítana is minket a másik ember felé, ha indítana is minket egy bátor lépésre, egy nyitásra, ezekkel a mondatokkal mentegetjük magunkat, aztán nem történik semmi. Ártunk a másiknak, és önmagunknak is vele. És nem gondolunk arra, hogy de hát Jézus is szelíd volt. De hát Jézus is alázatosan viselkedett. És róla sem mondható el az, hogy bárkire is ráerőltette volna magát, aki nem akart vele szóba elegyedni, vagy aki nem akarta őt megismerni. Ezek rá sem voltak jellemzőek. De mégis bátran kiállt. És a bátorsága tette aztán meggyőzővé a szavait. Magával ragadta az embereket. Egy történet szerint egy alkalommal Thomas Jefferson elnök szerény kíséretével együtt lóháton utazott az országban. És elérkeztek egy megáradt folyónak a partjához. Olyan nagy volt a sodrás, hogy még a hidat is elvitte a víz. De mivel tovább kellett menniük, nem volt más választásuk, úgy döntetnek, hogy átúsztatnak ezen a megáradt folyón. Egy kívülálló ember pedig szemtanúja volt ennek az egész esetnek. Miután azt látta, hogy többen átmentek a folyón, megkérte aztán ez az idegen ember Jeffersont, hogy szállítsa át őt is a túlsó partra. Az elnök pedig készségesen igent mondott neki, felültek a ló hátára, és aztán mindketten épségben átértek a túloldalra. Az elnök emberei pedig csak azt kérdezték meg ettől az idegen utazótól, hogy miért pont az elnököt választotta ő. Az idegen pedig meglepődött a kérdésen. Azt mondta, hogy nem is tudta, hogy ő Amerika első emberét szólította meg. A válasza pedig egyszerű a kérdésre. Mindenkinek az arcán az aggodalmat látta, és ez az aggodalom egy nagy nemet jelentett neki, amit válaszolnának a kérésére. Az elnöknek az arcán viszont bátorságot látott, amiből tudta, hogy igen, el fogja vállalni ezt a feladatot, rábízhatja nyugodtan az életét. Ő a bátorság embere volt. Hát testvéreim, biztasson bennünket ez a példa. Jézus Krisztus követőinek ugyanis nincs okuk aggodalomra, félelemre, bátran követhetik Urunk vezetését. Bizony ezt jól az eszünkbe kell vésni, mert akkor, amikor a mi életünk is olyan szakaszhoz érkezik, amikor olyan, mintha megáradt folyón kellene keresztül kelnünk, amelyben akár el is merülhetünk, de mégis kapaszkodjunk bele ebbe, amit tudunk, de mégis nem éljük meg, hogy aki Isten gyermeke, azt Isten vezeti, hordozza, és bátran rábízhatja önmagát. És ez a bátorság lehet keresztény életünknek a természetes velejárója, és kell is, hogy legyen, hiszen csak is így lehet vonzó, hiteles és bíztató másik számára is a krisztusi, a keresztény életünk. És végül nagyon beszédes, hogy hol is helyezkedett el Kapernaum városa, ahol Jézus megkezdte a működését. Azt olvastuk az igében, hogy Zebulon és Naftali törzseinek a területén épült ez a város. Jézus korában Zebulon és Naftali törzse olyan két törzs volt, amely szinte mondhatjuk már, hogy nem is létezett. Mert az asszír hódítás idején fogságba kerültek az itt élő emberek, teljesen szétszóródtak, illetve csak egy parányi töredékük maradt bent az országban. Máté pedig azért említi őket, mert Ézsaiás a pusztulásuk előtt vigasztalóan prófétált nekik, hogy Isten egykor a megalázott és nyomorúságba döntött népet majd meg fogja látogatni, akik leigázottan, sötétben, a halál árnyékában ülnek, azok majd fényt fognak látni. Akik a pusztulást látják, azok találkozhatnak majd Isten dicsőségével és a benne való élettel. Galilea területén tehát a nélkülözés, a fájdalom, a megkeseredés, az elhagyatottság valahogy hozzátartozott az emberek életéhez. És Galilea valóban egy sötétként jellemzett hely volt. Az emberek sokszor erkölcstelenül pogányokkal kötötték össze az életüket. erőszakos, lázadó csoportok is gyakran alakultak itt ki, ebben is tükröződött az emberek elkeseredése, beletörődése. Az itt élőkben tehát ott gyökerezett a kitaszítottság, a megvetettség tudata. Jellemző volt a tudatlanság is rájuk, a törvénynek a nem ismerése, a templomtól való távolság okán is. A galileaiak tehát egyfajta elvetett létformában éltek. Úgy gondolták, hogy velük nem igazán törődnek, őket mindenki lenézi, nem keresi. Talán úgy érezték, hogy Isten is elfeledkezett róluk, és nem törődik az életükkel. És most, amikor Jézus elkezdte a küldetését, azt tapasztalhatták meg a Galileában élők, hogy dehogy nem. Igen, Isten törődik veletek, hiszen Jézus rögtön ide költözik munkájának a kezdetén, ide hozza el először a szabadság, a szabadulás lehetőségét, a megtérésnek a lehetőségét, az Isten országába való belépésnek a lehetőségét. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus ma is azokhoz megy, azokhoz közeledik elsőként, akiket leterhel életüknek sok-sok vétke, sok-sok gyarlósága és betegsége. Jézus Krisztus azokat keresi fel, akiket leterheli kitaszítottságuknak a tudata, akiket leterhel életüknek a sötétsége, amelyet önmaguknak is okoznak a bűneikkel, és mindezt be is látják. Hirdeti ezeknek az embereknek ma is Jézus Krisztus, hogy nála világosságot, nála menekülést, megkötözöttségeikből szabadulást találhatnak. Hirdeti számukra is Istennek a szeretetét, kegyelmét, amelybe belekapaszkodhatnak. Ezt így fogalmazta meg az igénk, hogy Jézus elkezdte hirdetni a megtérés lehetőségét. Mit jelent ez? A bűntől, a régi élettől való teljes elfordulás szükségességét, a teljes Istenhez való odafordulás kegyelmét. Isten kész fogadni minket Jézus Krisztus személyében. Legyünk akármilyen mélységben, sötétségben, érezzük bár úgy lelkünkben, hogy rólunk már mindenki elfeledkezett, érezzük bár úgy, hogy olyan vétkesek vagyunk, hogy talán már Isten sem akar nekünk megbocsátani. Hát Isten hirdeti, úgy, mint egykor a galileaiaknak. Dehogy nem. Gyertek, mert én először benneteket akarlak megragadni, meggyógyítani, felemelni, és megajándékozni az új élet lehetőségével. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus minden tette, megnyilvánulása, sok szeretetét sugározta egykor a sötét Galileába, és sugározza ma is a mi bűnös életünkbe. Kapaszkodjunk bele tehát az ő felkínált kegyelmébe, hangoljuk rá az életünket, és legyünk mi is bátran kiálló gyermekei. Imádkozzunk most is ezért. Amen. Mindenható Istenünk, kegyelmes édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy te ma is szüntelenül keresel minket, szólsz hozzánk, hívsz magadhoz, mert szeretetedből terved van mindannyiunk életével. Hálát adunk azért, hogy ma is kegyelmedbe kapaszkodhatunk, és minden nap megtehetjük ezt, amikor keresünk téged, amikor rád akarjuk hangolni az életünket. Urunk, köszönjük, hogy te a sötétségben, bajban, fájdalomban, kivetettségben élőket nem kerülöd el, hanem elsőként hívod, keresed és felsegíted. Istenünk, bocsáss meg, hogy annyiszor inkább a világ hangos irányítását követjük, mint sem téged. Bocsáss meg, hogy oly gyakran elnyomjuk magunkban az indításaidat, a küldetést, amelyet ránk akarsz bízni, és különféle kifogásokat emlegetünk fel, amelyekkel megszomorítjuk a te lelkedet. Könyörgünk, bocsáss meg nekünk ezt. Bocsáss meg, hogy ezért válunk erőtlenekké, bátortalanokká és hiteltelenekké. De Urunk, nem akarunk szégyent hozni nevedre, hanem dicsőíteni, áldani akarunk téged tetteinkkel és szavainkkal is egyaránt. Ezért könyörgünk, lelkeddel ne hagyj el minket, hanem segíts általa megszabadulnunk kötelékeinkből, vétkeinktől. Segíts ráthangolni naponta életünket, hogy só és világosságként bátran hirdethessünk téged a lelkileg éhes embereknek. Könyörgünk hozzád, Istenünk, nem csak magunkért, hanem ennek a gyülekezetnek valamennyi rászorulójáért, betegéért, gyászolójáért, azokért, akik aggodalmak és kétségek között élnek. Könyörgünk, szólítsd meg őket is, segíts nekik is ráhangolni a te szelíd, de mégis erőt adó és hatalmat sugárzó szavadra, hogy lehessél nekik is vigasztalójuk, megmentőjük. Fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szent Lélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen.